Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Államalapításról, új kenyérről, keresztjén örökségről és a ma megélt hit felelősségéről szólnak Barna Sándor, a tiszánineni református egyházkerület püspöke augusztus 20-ig gondolatai. Ezen a napon az új kenyérért és hazánkért egyszerre adunk hálát. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték, mondta a püspök. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk, tette hozzá. Keresztjén örökségünkre büszkék lehetünk, de a hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Nem elég keresztjén múltunkról beszélnünk. Ha Krisztus nincs jelen a mában, döntéseinkben, egymás iránti felelősségünkben, irgalmunkban és reménységünkben, akkor hitünk csak örökség marad, nem pedig életet formáló valóság, tette hozzá Barna Sándor. A tiszánineni református egyházkerület püspöke szerint egy országot fel lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, áll Barna Sándor augusztus 20-i gondolataiban. Újra megnyílt a Miskolctapolcai barlangfürdő csütörtökön, ahol 2 éve elektromos zárlat okozott tüzet. Az Európában is ritka, természetes barlangjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek. Az ünnepélyes újranyitáson Tóth Szántai József polgármester úgy fogalmazott, részben helyreáll a rend. Hozzátette, a létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolctapolcán címmel 4 napos programsorozatot is szerveznek koncertekkel, gasztronómiai és közösségi programokkal a Babits sétányon, a fürdő bejáratánál. Maximálta a kormány az állami cégek vezetőinek, tagjainak díjazását, vezető testületeinek méretét. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnökének díjazása nem haladtatja meg magas besorolású komplexitás esetén a mindenkori minimálbér háromszorosát, közepes komplexitás alapjának kétszeres, alacsony komplexitású besorolásnál pedig a minimálbér egyszeresét. A kormányhatározat szerint politikai felsővezető, felügyelőbizottsági és igazgatósági tagságért nem kaphat díjazást. Szakmai felsővezető, felügyelőbizottsági és igazgatósági tag pedig a díjazás felére jogosult. Az érintett gazdasági társaságok vezetőállású munkavállalójának esetében az adható maximális bruttó havi alapbér nem haladhatja meg a központi statisztikai hivatal által hivatalosan közzétett átlagbér 5-szörösét, 4,5-szeresét, alacsony komplexitásúnál pedig az átlagbér 4-szeresét. Indokolt esetben meghatározott módon a kormány magasabb összegű alapbért és prémiumot is megállapíthat áll a magyar közlönyben. A tavainál is több portékás mutatkozik be idén a most megnyílt Hortobágyi hídi vásáron. Jakab Ádám, a település polgármestere ismertette, hogy a vásárt az 1600-as, 1700-as években még gulyaszéli vásárnak hívták, ekkor még a jószágok adásvétele zajlott itt. Majd Debrecen urbanizációját követően, mikor a városba beköltöztek a mesterek, a portékáikkal ők is megjelentek. Mára az esemény elsősorban inkább kézműves vásárrá vált, idén szinte betelik a vásártér, és képviseltetik magukat az olyan régi mesterek, mai művelői is, mint a kalaposok, bőrösök, fazekasok és szűrkészítők. Ebben az évben a három nap alatt jóval több résztvevőre számítanak, mint korábban. A vásár idején látogatható lesz a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum is, valamint további kulturális és gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket.
Az időjárásról.
Pénteken a keleti és az észak-keleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre. A délnyugati szelet továbbra is sok felé kísérik, majd élénk erős széllökések. Pénteken nagy hőmérsékleti különbségek alakulhatnak ki az országban, ugyanis 27 és 38 fok közötti hőmérséklet lesz. Északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb, délen-délkeleten a magasabb értékeket.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Augusztust a vízből sűrű fal. Gúny volt az első őrvonal, magány a második köré, magas gök volt a bársövény. A legbelső tiltó varázs, örvény mélységű hallgatás. Itt nincs idő, itt nincs zene, csak a hullámok üteme. Köröns világokon belül világot épít egyedül. Köröns világokon belül ő világot épít egyedül.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Az államalapítás és a Szent Korona a magyar államiság elválaszthatatlan szimbólumai. Szent István 1000-ben vagy 1001-ben koronáztatta meg magát, ezzel létrehozva a keresztény magyar királyságot. A nemzeti hagyomány elválaszthatatlanul összekapcsolta Szent István személyével és az állam folytonosságával. Kisgyörkösségben 2021-ben avatták a Szent Korona kilátót, amely egyfajta zarándokhely lett. Az akkori megnyitón készült felvételünket idézzük. A Miskolctól mindössze 15 kilométerre található Kisgyőr település fafaragó táborának alkotásairól nevezetes, amelyek a falut díszítik, ide hívom most önöket. Felavatták és megszentelték a 15 méter magas Szent Korona kilátót, valamint a Fekete György professzor a Magyar Művészeti Akadémia egykori elnökének emlékére állított oszlopot és a királyok útját. Megnyílt a Nemzeti címerünk és a Szent Korona ezer arca népművészetünkben című kiállítás is. Két évet szántak a megvalósításra, és létrejött az impozáns látvány nyújtó kilátó. A következő percekben az alkotókkal beszélgetünk. Itt állunk ezelőtt a gyönyörű kilátó előtt, gyülekezik a tömeg, nyugodtan mondhatom. Nagyon sokan feljöttek erre a hegyre, Kis István fafaragó művész, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnöke részt vett a munkában, de körülbelül mennyien dolgoztak ezen a gyönyörű kilátón?
Hát a magán a kilátón én nem dolgoztam, azon 15-20 volt, mikor több ember is dolgozott, és ugye óriási munkát végeztek, 2 év alatt készültek el a kilátó. Gyakorlatilag az első perctől kezdve én követtem, mert mind a két táborban itt voltam, de én szobrokat faragtam akkor.
Hát szobrok is találhatók itt a kilátó oldalán, hogyan meséljük el a hallgatóknak?
Tulajdonképpen a tartó pillérek magának a kilátónak népviseletbe öltözött figurák és növényi ornamentikával díszített oszlopok. És gyakorlatilag minden tájegységnek itt van a népviselete. A Matyótól a Gyergyóig minden rajta van.
Tehát a teljes magyarság népviselete.
Gyakorlatilag igen.
Milyen fából készültek a szobrok, az ornamentika, és milyen fából maga a kilátó?
Hát a tartó pillérek, amik egyébként csak húzatok, azok tölgyfából készültek, többi pedig fenyőből van.
Ki volt a tervezője ennek a kilátónak?
Magát a kilátót azt Kékedi László álmodta meg, és tervezték meg. Gyakorlatilag egy álom vált valóra, amikor László barátunk ezt kigondolta, és most a második év végére erre szép ünnepre elkészült.
Milyen szívvel jöttek most el nyilván, hogy elhozta a faragó társait is?
Tehát gyakorlatilag most itt van mindenki, aki ebben a munkában részt vett. Ugye, mint említettem, mi szobrokat faragtunk. Én kitaláltam azt a gondolatot, hogy a magához, a kilátóhoz egy királysor vezessen föl, és mi a királyokat faragtuk, és egyelőre 3 készült el, és a többi majd ezután fog folyamatosan készülni a táborokban.
Kiket ábrázolnak a királyszobrok?
Ebben a pillanatban 3 van kész, Szent István itt a királytótövében, és lentebb Szent László, és negyedik Béla. Ugye negyedik Béla Kisgyőr számára is egy nevezetes király, hiszen itt megállt pihenni, amikor a tatárok elől menekült.
Egyébként ott Heves megyében mennyien vannak, akik a népművészettel foglalkoznak? Most csak nézzük a faragókat.
Hát ha csak a faragókat nézzük most ebben a pillanatban, az a legnépesebb csoportunk mi. Mi 15-en vagyunk faragók, és majdnem mindenki szobor vagy figurális faragó. Tehát a faragókban mi nagyon jól állunk, és hát hál' Istennek ugye minden felé dolgozunk, tehát több helyre is elkerültünk faragni, tehát itt Kisgyőrbe is meghívást kaptunk, saját táborunkon Aldebrőn, és Szankon is alkotunk.
Mondta, hogy csak 3 királyszobra van.
Tehát gyakorlatilag 8 királynak a tervét készítettem el, és ezeknek a faragása van hátra. Ugye nevezetes árpádházi királyok vannak még hátra, Mátyás királlyal végződik majd a sor, és még Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond is a sorban van.
Sok szeretettel gratulálunk Adját kollégáinak, hiszen csodálatos a látvány. Én azt hiszem, hogy aki ide eljön, megkapó élményben lesz része.
Én biztos vagyok benne, és nagyon szívesen átadom a gratulációt, de különösen a kilátóépítőket illeti ez, mert most őket fogjuk ünnepelni.
Szondi Sándor népi fafaragó művész egy gyönyörű oszlopot készített erre az alkalomra, mégpedig Fekete György emlékére. Beszéljen nekünk a munkájáról, az alkotásáról.
Jaj, hát ez az igazság, hogy ennek az alaptervét a Kékedi Laci barátunk készítette el, és egy, mondhatnám azt, hogy kollektív munka volt, tehát többen összefogtunk faragók, és 3 készítettük el végül is egy a tavalyi faragó táboron.
Hogy néz ki ez az oszlop, hogy mutassuk be a hallgatóknak? Nehéz erről egy rádióban beszélni, de hát kíséreljük meg.
Én megmondom őszintén, még ilyen csodálatos dolgot nem láttam. Hát Lacitól ez elvárható, hogy mindig valami különlegeset talál ki, és azt is egy nagyon komoly tanítványom, Eperjesi Csaba készítette el magát az oszlop alapját. Hát a díszítményét, a tervet, azt pedig én csináltam. És a barátaimmal közösen faragtuk meg.
Én nekem egy templom jut róla eszembe.
Igen. Fekete György református volt, és ez nem is véletlen, hogy itt megjelenítettük a templomot, hiszen neki, én Zalaegerszegen jártam, és éppen láttam az édesapjának, aki egyébként református lelkész volt, a falon a dombor művét.
Tehát akkor ez adta az ihletet?
Nem, ezt már utólag voltam ott Zalaegerszegen, és akkor találkoztam ezzel a portréval.
Szakember szemével milyennek látja ezt a kilátót?
Jaj, hát ez fantasztikus. Fantasztikus. Nem is tudom, hogy... látja, a szavakat nem találok. Ez annyira gyönyörű. És hát persze több éven át, 3 éven át készült, és tényleg ez egy abszolút kollektív munka.
Kékedi László polgármester, akkor, amikor átadta a közönség számára és az ünneplők számára, akkor egy 7 éves kislányt idézett, aki a faluról nyilatkozott gyönyörűen.
Igen, tehát több mint egy hete kaptam egy rövidke kis e-mailt, amiben elmesélték, hogy ez a kisgyőr milyen gyönyörű, és a 7 éves kislány pedig arról repdesett hazafele a kocsiba, ez volt az e-mailben, hogy ez egy csodaszép, ez egy faragott falu, ez egy álom. És most itt az ünnepség végén nem gondolták, hogy én ezt az átadó beszédembe beleszövöm majd, hogy ezért az unokákért érdemes dolgozni, meg az enyémért, meg a másikért, akik ilyen, ebbe meglátják a gyönyörűséget.
Foglaljuk össze, hogy tulajdonképpen mennyi ideig, mennyi ember munkájával készült el ez a gyönyörű Szent Korona kilátó új.
Ez egy bő két éves munkafolyamat, és hogy mennyi ember dolgozott, hát itt felsoroltam, 37 településről érkeztek emberek, felöleltük a Kárpát-medencét, mert Erdélytől kezdve a Felvidékig minden innen jöttek emberek Dunántúlról, és több mint 100 szerintem több mint 100 kisgyőri ember, aki dolgozott. Hát ez nem egy pályázati munka volt, hogy egy pályázati pénzből megvalósítjunk valamit, megcsináljuk a közbeszerzést, meg ilyesmi. Ez szinte önkéntes felajánlás volt az egész. Tehát egy ekkora kilátónak az eredeti költségvetése több mint 70 millió lenne. Jelen pillanatban ez a kilátó 7 millió forintból készült el a tizedéből, de itt a képviselőtestületből az iskolaigazgató, aki a fát tudta adogatni, akkor ő azt adta. A másik ember, hogyha bográcsot tudta kavargatni, akkor ő azt csinálta. Az alpolgármesterrel csüngtünk a tetején, tehát egy nagy kaláka is rengeteg ember. Tehát az is meglepő, hogy egy közmunkás, aki összegyűjtött 50 ezer forintot, és elhozta, hogy ő ezt erre szeretné adni. Tehát ilyen nincs, és mégis van.
Fantasztikus, az ember nem is tudja, hogy hogy folytassa ezt a beszélgetést, de valahogy mindenféleképpen azzal szeretném lezárni, hogy ezt, hogy ez egy kultikus hely, és ez, hogy így 2021-ben ilyen gyönyörű, és tulajdonképpen az ember szívét megmozgató identitás tudatát simogató létesítmény létrejön, azt hiszem, hogy országvirággá kell kültölni.
Még a kilátóról annyit elmondanák, hogy nem csak egy sima kilátó, mert attól...
Hát a kiállítást mondjuk, csak elégen, igen.
Attól egy picikével több, hogy kicsit többet tudjunk aki maga a Szent Koronáról. Van Dávid Katalin professzor asszonynak egy írása benne, maga a Szent Koronának, Fekete Győrnek egy írása, illetve nekem is egy írásom a koronáról, és a Szent Korona ezer arca, hogy hány helyen ábrázolták a Szent Koronát, illetve a nemzeti címerünket a népművészetbe, kimagaslóan magas helyen, de egyébként, hogyha belegondolunk házak orromzatán, rengeteg olyan helyen, ezekből van egy fotókiállítás, amire én nagyon büszke vagyok, hogy ez sikerült ide megvalósítani, mert aki többet akar tudni a koronáról, akkor megvan neki a lehetősége, hogy itt van, tessék, olvassál róla egy kicsit, nézd meg, hogy hány helyen használtak, és ma is kéne használni egyre több helyen.
Elhangzott összeállításunk a kisgyőri Szent Korona kilátó avató ünnepségén 2021-ben készült. Szép program lehet az ünnepen a zarándok helyé vált kilátó felkeresése, a festői bükkalján fekvő település a faragott falu egyéb látnivalóival. Ajánlom szíves figyelmükbe.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A nyára munkáról szólt a paraszti társadalomban. A nyári népszokások már az aratással kapcsolatos szokásokról, hagyományokról szólnak. Az időjárás megfigyelése, a sikeres aratás állt a középpontban. Ebből kifolyólag csak az aratóbálok adtak alkalmat a mulatságra. Az arató ünnepet ott tartották meg, ahol kalákában dolgoztak, vagy ahol felfogadott aratók végezték el a munkát. Az aratás befejezésekor aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes menetben a földbirtokos vagy a gazda elé vitték. Az aratást vacsora, táncos mulatság fejezte be. A családi aratást nem követte arató ünnep. Tóth Arnolddal, a Herman Ottó Múzeum néprajzitár osztályvezetőjével idézzük fel a régi korok nyári időszakát. A riporter Sütő Dávid felé.
Ugye a tavasz után következik a nyár, tehát ahogy az évszakok változnak, a paraszti társadalomban hogyan változott az élet nyáron, a tavaszi időszak után mi következett?
Ez egy elég fontos átmenet, egy fontos váltás, amikor a tavaszból a nyárba fordul az idő. A régi hagyományos paraszti társadalomban ugyanis egészen más volt az időszemlélet, mint a mai modern társadalomban. Az iparosodás, polgárosodás előtti archaikus társadalmakban megkülönböztették a szent és a profán időt, ugye az ünnepek és a hétköznapok idejét, és a mai értelemben vett szabadidő, vagy nyári szünet, vagy nyaralás fogalma, ez teljesen ismeretlen volt, sőt éppen ellenkezőleg pont a nyár volt az az időszak, amikor nagyon kevés volt az ünnep, és nagyon sok volt a munka. Hogyha az egész évet tekintjük, akkor ez volt a munkával teli fél év, úgyhogy a népszokások, jeles napok száma sokkal, de sokkal kevesebb ebben az időszakban, mint mondjuk a téli vagy a tavaszi időben. Nyilván ennek az az oka, hogy a hagyományos paraszti társadalom a mezőgazdasághoz kapcsolódott, állattartás, földművelés, és különösen a földművelésben a betakarítási munkálatok, az aratás időszaka, ez volt a munkacsúcs, és ez tulajdonképpen a hagyományos kezdő napja ennek az időszaknak június 29-e, Péter Pál napja, ami hát a nyárnak nem kezdő napja, mert a nyarat valójában a régi ember tulajdonképpen pünkösd utántól számolta, Medárd napja, Szent Iván napja, ezek a júniusi jeles napok már a nyári időszakhoz tartoztak, és aztán Péter Pál június 29-e így mondták, hogy megszakad a búza töve, ami azt jelenti, hogy már nem nő tovább, nem fejlődik, teljesen érettnek tekintették már ekkora a gabonaféléket, és az volt a hagyomány, hogy 9 vagy 13-14 nap múlva már teljesen aratásra kész, így elkezdődött a legnagyobb paraszti munka, az aratás, ez volt tulajdonképpen a nyárnak a legfontosabb része.
Régen az aratás hogyan nézett ki, ezt hogyan képzeljük el, tudsz-e mesélni róla nekünk? Gondolom azért még nem a gépiesítésről beszélünk, az már effektív a TSS korszak volt, de azelőtt hogyan nézett ki, hogyan tartotta össze az embereket, a családokat, milyen volt esetleg a megosztás, hogyan arattak régen az emberek?
Hát ennek volt a legnagyobb jelentősége a mindennapi kenyér, ugye benne van az imádságunkban is, ha belegondolunk, a mindennapi kenyér biztosítása itt kezdődött, hogy a le kellett aratni a búzát, és a férfi embernek a férfi korba való lépése is, hogy meg tudja-e fogni már a kaszát, és tudja-e már aratni, le tud-e vágni egy rendet. Tulajdonképpen a kézi erővel történő aratás a legnehezebb fizikai munka, vagy egyik legnehezebb fizikai munka. Hagyományosan hosszú-hosszú évezredeken keresztül a legfontosabb arató szerszám a sarló volt. Ezt már a közel-keletről ismerjük, és a magyar paraszti kultúrában körülbelül a 16. és a 17. század időszakára datálható, hogy megjelenik a kaszának a használata. Korábban a középkorban a kaszát a fű levágására használták. És azért, hogy a búzából minél kevesebb szemveszteség legyen, gyakorlatilag kézzel markonként fogták meg a gabonát, és úgy vágták el sarlóval a tövét. Ez tulajdonképpen egy egyszemélyes munka volt. És amikor létrejött ez a fajta eszközváltás, a kaszás aratásnak a munkája, a változás lényege abban állt, hogy a kaszával sokkal hatékonyabban tudtak a búzatáblában haladni, és az egyszemélyes munka átalakult kétszemélyessé, a legelemibb munkaszervezeti forma az aratópár a paraszti társadalomban, ami azt jelenti, hogy egy férfi kaszás és egy női marokszedő, aki mögötte jár, és a sarlót innentől kezdve már nem a búza levágására, hanem a levágott búzának az összeszedésére használták. Érdekes szókifejezések, vagy érdekes szavak kapcsolódnak ehhez. Ugye kétféleképpen tudtak kaszálni. Az egyik, hogyha a lábon álló búzát a már levágott területre, a tarlóra döntötték, akkor ez volt a rendrevágás. Hogyha pedig fordítva haladtak, és a búzát a még lábon álló irányába vágták, ez volt a rávágás, ez tájegységenként különböző hagyományok kapcsolódtak ehhez, és ugyanígy különböző kifejezések elillették a levágott búzának az összeszedett csomóit, ugye a marokszedő összeszedte, a kévekötő kévébe kötötte, és utána ezeket a kévéket 9-esével, 12-esével, 13, 14, 17, 18 tájegységenként változó mennyiségben keresztekbe rendezték, de ezeket a kereszteket nevezték kepének, nevezték kalandjának. A tetejére tett utolsó kévét nagyon gyakran papnak hívták. Ez a kifejezés egy nagyon régi hagyományra utal, amikor még egyházi tizedet fizettek az emberek, és minden tizedik kéve az egyházé volt, a papé volt. Na ez, ennek az emlékét őrzi az, hogy a kéve csomó, a kalandja vagy kereszt tetején az utolsó kévét papnak nevezték.
Itt mennyire volt jellemző, azért ugye az őszi munkák során például jellemző volt, hogy kalálkákba, hasonló kisebb munkacsoportokba verődtek. Itt az aratás során például a családok, rokonok, vagy akár a szomszédok segítették egymást. Ez jellemző volt-e erre az időszakra, itt az aratásra?
Igen, mindenképpen ezek a különböző társadalmi csoportok nagyon karakteresek voltak, attól függően, hogy milyen társadalmi rétegről beszélünk. Azok a nagyobb gazdák, akik saját tulajdonnal rendelkeztek, ők általában családi kötelékben arattak, és úgy dolgoztak kalákában, hogy a családtagok, a nagy családot értve, körbejártak és egymást segítették, és így végezték el ezt a nagyon nehéz munkát. A szegényebb társadalmi rétegek körében viszont az volt a jellemző, hogy saját komoly mennyiségű földtulajdonnal nem rendelkeztek, és ezért eljártak a nagyobb gazdákhoz, illetve a földesurakhoz, uradalmakhoz, egyház tulajdonában lévő nagy hitbizományi földekre részes aratónak vagy summásnak. A részes aratás azt jelentette, hogy a termény egy részében állapodtak meg, kilencedét, tizedét, mikor mennyit kapták meg munkadíjként. A summás pedig azt jelentette, hogy egy összegben, konkrét fizetségben állapodtak meg a leartott mennyiségtől függetlenül. Így jöttek létre ezek az úgynevezett arató bandák, akik vagy részes aratóként, vagy summásként az országnak nagyon távoli vidékeire is elmentek így nyáron munkát vállalni, annak érdekében, hogy meglegyen az egész évi betevő, a kenyérre való. Hát különösen mezőkövesd és a matyóság tekintetében van ennek nagyon gazdag irodalma, nagyon gazdag hagyománya. A summás dalok például a népdaloknak egy nagyon jellegzetes csoportját adják. Hát az aratásnak az idejét azért úgy kell elképzelni, hogy ez hajnal 2-3 órás kelést jelent. 4 órától, amikor már világos van, kint dolgoznak, délben tartanak egy hosszabb pihenőt, ilyenkor le is dőlnek, szúnyókálnak egy picit a legnagyobb rekkenő hőség idején, megebédelnek, ugye viszik ki az aratóknak a földre a főtételt, megebédelnek, és utána egészen sötétedésig folytatják, szó szerint, ahogy a szavajárásunk is mondja, látástól vakulásig, viradattól naplementéig dolgoznak, és a aratást következő nagy munka a behordás és a cséplés. Ezek is igen-igen hosszú, egész napokat igénybe vevő munkák voltak.
Az aratást követte egy arató ünnep is, a régi szokás szerint. Az arató ünnep az hogyan alakult, hiszen volt annak azért változása, napjainkra is átalakult, ugye most már nem is nagyon jellemző, TSS időszakban is volt, illetve előtte is. Hogyan néztek ki az arató ünnepek?
Az arató ünnepek az egész Kárpát-medencében feltűnően egységesek. a forgatókönyvük úgy zajlik, hogy amikor végeznek a munkával, le van aratva az egész tábla, vagy az egész földterület, akkor a föld terület tulajdonosához, földes úrhoz, gazdához egy arató menettel vonulnak be az arató munkások. Pántlikákkal, búzakalászokkal feldíszítik az arató szerszámokat. Olykor lovaskocsit is fogadnak, lovasok is vannak a menetben, gyalogosok ugye viszik az eszközöket kézben, énekelve egy ünnepi menetben, és a legfontosabb kelléke ennek az ünnepi menetnek az arató koszorú, ami egy nagyméretű, harangalakú vagy csiga formájú búza kalászokból készített hatalmas koszorú, amit gyakran többen visznek, olyan súlyos, és ugye rúdon cipelik, és ezzel megérkezve a gazda házához köszöntőt mondanak, a gazda megköszöni, áldást mond, megisznek egy áldomást, gyakran meglocsolják az arató koszorút, és az arató munkásokat is, azért, hogy termékenység és bőség legyen a következő esztendőben, és utána ezeket a szakrális mozzanatokat követi az arató bál, ami egy hajnalig tartó nagy táncmulatság. És azért egységesek a Kárpát-medence szerte ezek az ünneplési formák, mert 1901-ben egy földművelésügyi miniszteri rendelet szabályozta az arató ünnepségeket, tehát gyakorlatilag az állami irányítás már formálta ezt az ünnepet, és megadta a formáit, hogy hogyan történjen. Ennek megfelelően az egész országban nagyon hasonló módon terjedt el ez a szokás, és tulajdonképpen valahol ez a gyökere egyébként az új kenyér ünnepének, az augusztus 20-ához kapcsolódó kenyér ünnepi gondolatnak is.
Említettünk egy fontos jelképet, és erre egy kicsit ki akartam térni. Az aratókoszorú mit is szimbolizált, miből állt, hogyan alakították ki? Elég változatos volt, ahogy említetted. Miért is volt ez ennyire fontos?
Hát ennek a legfontosabb eleme nyilván a búza, és a búza a kenyér a népi kultúrának az egyik legalapvetőbb jelképe. A kenyér Krisztus teste, talán ezt nem kell nagyon mélységében magyarázni. Nagyon fontos volt ez a szimbolika az egykori ember számára, és hogyha belegondolunk a krisztusi példázatokban is, milyen sokszor előkerül a búzaszem, hogy a búzaszem meghal, és ebből támad aztán az új élet. Ez a szimbolika nagyon egyértelmű, és nagyon mélyen gyökerezett a parasztságnak a gondolkodásában, így aztán az arató ünnepen is az arató koszorú, a búzából font arató koszorú ilyen fontos szerepet kapott. Talán érdemes még kitérni egy gondolat erejéig arra, hogy az aratást követően a búza kalászból hogyan nyeri ki a búza szemeket, ugye ez a cséplésnek a munkája, ami egy nagyon érdekes jelensége a Kárpát-medencében. Két hatalmas európai munkakultúra találkozik a mi vidékünkön, az Alföld és a felső magyarországi felvidék, hegyvidék találkozásánál, éppen Borsod vármegyében húzódik ennek a két nagy európai kultúrkörnek a határvonala. Ettől a határvonaltól déli és keleti irányban a nyomtatás volt a jellegzetes munka, ami azt jelentette, hogy egy keményre letaposott talajú úgynevezett szérűre ráhordták villával a learatott gabonát, és állatokat, lovat vagy ritkább esetben ökröket járattak körbe rajta, és ők taposták ki a szemeket a búzakalászokból, és utána szelelő lapátokkal a levegőbe dobva a szél vitte ki az ocsút, a pejvált, a töreket közül. És így történt tulajdonképpen a szemnyerésnek a munkája. Ez egy nagyon régi, archaikus, kelet-európai és ázsiai szemnyerési mód, és a magyarság az Alföldön ezt gyakorolja. Míg a Bükkaljától északra, ha elindulunk, Borsod vármegyének már az északét, területein, akkor pedig a csűrökkel találkozunk, minden falunak a faluképéhez hozzátartozik az udvar végében álló csűr. Hát ennek az épületnek az elsődleges funkciója az volt, hogy ebben tárolták a gabonát, és itt történt a cséplés, mert hogy a hegyvidéken viszont emberi erővel, kézi erővel történt a szemnyerés, cséphadaróval dolgoztak, a szérűre ráhordott gabonát kézzel csépelték, és utána a csűr ajtaját megnyitva mesterségesen hozták létre azt a húzatot, amivel ki tudták szelelni a gabonát. Aztán később ezt már gépesítették, megjelent a szelelő rosta, eleinte kézihajtású, aztán állati erővel vagy gőzgéppel, aztán dízelmotorral hajtott gépről beszélünk, és nyilván az egészet aztán egységbe foglalta, és ezeket a táji különbségeket eltörölte a cséplőgép, amikor már a gépesített aratás első komoly munkaeszköze megjelent a paraszti kultúrában.
Sokszor említettük most a beszélgetés során, hogy ez egy nehéz munka volt, és egyszer az étkezés szóba került, hogy hozták ki az ebédet. Változott-e bármit is úgymond ilyenkor a nyári időszakban az étrend? Ugye azért évszakonként, ünnepenként változik a paraszti társadalom étrendje. Mit tettek, mire volt szükség a paraszti társadalomban a parasztembernek a szervezetére, hiszen említettük, hogy nehéz fizikai munkát végzett.
Igen, az aratóknak az étrendje az egy energiában gazdag étrend volt, tehát azért a szalonna, a kenyér, a kolbász és a hozzá elengedhetetlen vöröshagyma, ez volt a legalapvetőbb étrend. A főtételek között is a húsos ételek, húsos levesek domináltak, igyekeztek minél vastagabb étellel szolgálni az aratók számára. De érdekes módon megjelenik például a dinnye. Az aratáskor egy nagyon gyakori fogás volt, hogy egész egyszer fölvágták a dinnyét, és akkor frissítőként megették kint a földeken. A víznek a használata volt még egy nagyon sajátos dolog, ugye a korsóban kellett a vizet tárolni, és ennek az volt a funkciója, hogy igyekeztek hidegen tartani. Megvoltak azok az úgynevezett bugyogós korsók, amikben az aratók számára vitték ki a vizet a határba, és a kerámia edényen keresztül párolgott belőle, de ez a párolgás ugye hőt vont el, és hidegen maradt benne az ital, tehát ezeknek a kerámia edényeknek volt jelentősége valamikor.
Mondhatjuk azt, hogy zárásként, bár még előttünk van, a riport elkészült, után lesz augusztus 20-a az új kenyér ünnepe, erről mit lehet tudni?
Hát talán a magyarság legnagyobb ünnepe, legfontosabb ünnepe, és hogy ez valóban így van, nagyon szépen mutatja, hogy 1948 után, amikor a szocializmus, a kommunista fordulat beköszöntött Magyarországon, rengeteg ünnepet beszüntettek, ugye például március 15-ét nem lehetett ünnepelni, augusztus 20-át nem merték megszüntetni, hanem az új hatalom a saját képére formálta, és alkotmány ünnepét, új kenyér ünnepét csinált belőle, mert annyira mélyen gyökerezik a magyar gondolkodásban augusztus 20-a, hogy még a kommunisták sem merték eltörölni. Hát ennek a hagyománya, a kegyes hagyomány szerint 1038-ban államalapító Szent István királyunk felajánlotta Szűz Máriának az országot, és ez nagy boldogasszony ünnepén augusztus 15-én történt a legenda szerint. És ehhez közeli napon, Szent István királyunk neve napján, augusztus 20-án törvénylátó napokat tartottak az Árpádházi királyok Fehérváron. Hát ebből a tradícióból indult tulajdonképpen augusztus 20-ának az ünneplése, és Szent István királyunk és az államalapítás mellett megjelenik benne a kenyérnek a motívuma. Nagyon érdekes az, hogy a mindenkori hatalom, a mindenkori állami irányítás hogyan viszonyul ehhez a hagyományhoz, és mindenki igyekezett a maga kapcsolódását kialakítani hozzá. A Habsburgok például, ez egy nagyon érdekes történeti folyamat, a török kiűzése után első Lipót császár, hogy egy legitimálja a magyarországi hatalmát, az 1699-es karlócai béke után ő is felajánlja Szűz Máriának az országot, ugyanúgy, ahogy István király tette. Vagy a következő érdekes dátum, Mária Terézia, 1771, nagyon sok erőfeszítést tesz, és mindent elkövet, és sikerrel jár, hogy hazahozza a Szent Jobbot Ragúzából, és ezzel legitimálja tulajdonképpen a saját hatalmát, és bizonyítsa, hogy ő Szent István örökösének tartja magát. 18. század végétől válik lehetővé a Szent Jobb körmenet, ami a katolikus tradícióban máig az augusztus 20-a legfontosabb mozzanata. Vagy Ferenc József, a kiegyezést követően, amikor már nem a magyarok ellen, hanem a magyarok barátságát keresve igyekszik kormányozni a birodalmat. 1891-ben munkaszüneti napán nyilvánítja augusztus 20-át. Aztán két világháború közötti időszakban Horthy Miklós, amikor a trianoni veszteségre valamilyen módon próbál reagálni, kialakítja azt a fajta ünneplési rendet, amit ma is ismerünk. Tulajdonképpen augusztus 20-ának a mai ünneplési módja Budapesten a tűzijáték, a felvonulások, a különböző kenyérszentelés, kenyér megáldási ünnepségek. Ezek a két világháború közti időben gyökereznek. A Horthy korszakban volt ez jellemző, ekkor alakult ki. 1938, ugye az ezredik évfordulója István király halálának, ekkortól válik hivatalosan bejegyzett állami ünnepé, a magyar állam ünnepévé augusztus 20-a, és ugye már említettük az 1948 utáni fordulatot, amikor alkotmány ünnepes, aztán a rendszerváltozást követően ezt jegyzi be a magyar parlament állami, hivatalos állami ünnepnek, tehát tulajdonképpen a történelem folyamán nagyon szépen végig lehet követni, hogy ehhez a Szent Istváni örökséghez minden uralkodó hatalom kialakította a maga viszonyát, és valamilyen formában mindenképpen megünnepelték augusztus 20-át.
Kedves hallgatóink, a nyári népszokásokról Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzi osztályvezetőjét kérdeztük. A riporter Sütő Dávid Pelé volt. Thank you.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, augusztus 20-a a kenyér ünnepe is. Az idei 15. Szent István napi kenyérversenyre 26 pékipari vállalkozás összesen 86 termékkel nevezett. A Szent István napi kenyér, az innovatív kenyér és a leveles sétáló sütemény kategóriában. A zsűri anonim bírálat során értékelte a pályamunkákat, a minőség, az ízvilág, a technológiai kivitelezés, az állomány, a megjelenés és a szakmai érték alapján alakult ki a dobogósok végső sorrendje. A Magyar Ízek utcájában mutatják be a győztes termékeket, itt a verseny szakmai eredménye közvetlenül találkozik a közönséggel, amelyeket a fogyasztók megismerhetnek és megkóstolhatnak. Még februárban a verseny meghirdetésekor beszélgettünk a Pékszövetség elnökével, Sebtei Józseffel.
A Magyar Pékszövetségnek 450 tagja van országos szinten, ebből az önök régiójában 27 helyezkedik el, ahol nagyobb vállalkozások, aztán kisebb bevételű kézműves pékségek, tehát igazából a kicsiket, a közepeseket és a nagyokat is egyértelműen képviseli a Magyar Pékszövetség. Úgyhogy minden ilyen pékség belépésére tagként szívesen számítunk a továbbiakban is, akár az önök régiójából, akár országos szinten. Hát igen, úgy tűnik, hogy ez a kenyérverseny, ez elérte a célját, mert egyre több jelentkező van, egyre érdekesebb a pékek számára, és azt látjuk, hogy a három kategóriába szervezzük meg. Ezzel van a Szent István napi kenyér kategória, van az innovatív kenyér kategória, és a sétáló sütemény kategória. Azt látjuk, hogy mind a három kategóriára egyre több jelentkező van, de talán azt mondom, hogy különös tekintettel az innovatív kategóriára, hiszen az innovatív kategória az, ahol a legtöbb típusú, legtöbb fajtájú alapanyagot fel lehet használni, nyilván ebből kifolyólag legtöbb fajta, forma és ízvilágú termék ebben a kategóriában készülhet. Nagy öröm számunkra az, hogy már nem csak azok a pékségek jelentkeznek erre a versenyre, akik minden évben eddig jelentkeztek, hanem azt jelent, az is öröm számunkra, hogy a tavalyi évben már például a jelentkezők több mint egyharmada fiatal pék volt, olyan pékségek, akik nem jelentkeztek még erre a versenyre. Nagyon remélem, hogy a 2026-os versenyre még több fiatal, még több innovációra képes sütőipari vállalkozás fog jelentkezni.
Egy kicsit vásároljunk, nézzük meg a kenyérhelyzetet vásárlók szemével. Hát bizony ezek az innovatív kenyerek, meg mondjuk a szénhidrát csökkentett kenyér, meg azok a kenyerek, a gluténmentes, ezek igen-igen drágák, de tapasztalják azt az igényt, hogy egyre nagyobb ezek a kereslet, mert hát azt mondjuk, hogy egyre több étel allergiával élő embertársunk van.
Igen, ezeket tapasztaljuk, igen, és pontosan a sütőipar ezért fejleszti a sütőipari ágazatnak ezt a részét nagyon erősen, mert egyre több vásárló jelzi ilyen irányú igényét. Úgy gondolom, hogy fejlődnek a pékek, fölértek ahhoz a feladathoz, hogy ezeket a különleges igényű vásárlókat is ki tudják szolgálni. De nem csak a szénhidrát csökkentett, a gluténmentes kenyerek mennyisége nő, hanem azt látjuk, hogy különböző trendek alakulnak ki. Egyre jobban visszatér a kovászos kenyér, egyre jobban visszatér a hosszú érelésű kovászos kenyér, amelyet a pékek azért gyártanak, mert erre van igény. Azt tetszett mondani az imént, hogy drága. Hát nem drága, csak ezeknek a termékeknek az alapanyagai olyan áron vannak, hogy ezeket az árakat indukálják, és ezeket az árakat kell alkalmazni ahhoz, hogy a sütőipari vállalkozásoknak megírja ezeket gyártani. De meggyőződésem az, hogy ma Magyarországon kenyeret szándékozni vásár, kenyeret és péksüteményt szándékozni vásárlókat mindenféle mennyiségben és minőségben ki tudjuk szolgálni úgy, hogy a pékek egyre jobban vannak ösztönözve arra, hogy mind minőségibb, napról napra minőségibb termékeket gyártsanak.
Akkor most térjünk vissza végezetül a Szent István napi kenyér pályázathoz.
Azt látjuk, hogy amit az imént is említettem, hogy egyre nagyobb jelentősége van ennek a versenynek, hiszen azokkal a versenyzőkkel, akik már versenyt nyertek itt az elmúlt 15 Szent István napi kenyér verseny során, ettől egyik mindenki azt hangsúlyozta, hogy nagyon komoly innovációs és nagyon komoly marketing lehetőséget kapott azzal, és média lehetőséget azzal, hogy nagyon nagy mértékben bekerült a médiába a cége, és ezáltal azt gondoljuk, hogy ez egy komoly ösztönző tényező a versenyzők részére, hogy részt vegyenek ezen a versenyen.
Sebtei Józsefet, a Pékszövetség elnökét hallották a 15. Szent István napi kenyérversenyről, amelynek természetesen megvan a végeredménye. Az idei győztesek a Pillisi Pityókás lett Magyarország 2026. évi Szent István napi kenyere. A kategória második helyezettje a Kápolnai Pékmesterek Kft. Árpádházi kenyere. A harmadik helyen a Krupp és Társa Kft. Józsi kedvence elnevezésű kenyere végzett. Az innovatív kenyér kategória első díját a Sütőmix Kft. Kossuth Pékség magvető kenyere nyerte el. A második helyezést az Ildikó Cukrászda Kft. Spenótos fokhagymás kenyere szerezte meg. A kategória harmadik helyén a Varga Pékség 95 Kft. Toszkán kovászos veknie végzett. A leveles sétáló sütemény kategória győztese a Pedro Pékség Kft. Citromvirág elnevezésű terméke lett. Ebben a kategóriában második helyezett a Lipóti Pékség Kft. Borongó szilvás rongyos kiflie, a harmadik helyen a Sütőmix Kft. Az őszki.